Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk a rómaiakhoz írott levél 8. fejezetében az 5. verstől a 11. versig a következőképpen. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban oltár előtti igeként hangzott el a 10 leprásnak a meggyógyítása, aminek az a csúcspontja, hogy hálát ad, igaz csak egyikük Jézusnak a gyógyulásért. Érdekes dolog ez a lepra betegsége. Néhány dolognak próbáltam utána járni, abban reménykedve, hogy amit elmondok, nem hallja közülünk orvos. Mert valószínű, hogy nem fogom tudni olyan jól pontosan elmondani. De nem is ez a lényeg, inkább az, hogy párhuzamba lehet vonni ezt a kérdést, mint ahogy a minden kérdést párhuzamba lehet vonni az Isten dolgaival, tudni, mivel az Isten teremtménye minden, ezzel, ezért minden párhuzamban van vele. Minden róla prédikál, ugye szoktuk mondani, közeledve a templom szentelési emlékünnephez, most is lehet rá gondolni, hogy ebben a templomban is minden prédikál, de a templomon kívül is. Minden. Az ég adta egy világon minden prédikál. Szóval a lepra betegsége ugye egy baktérium okozza, támadja meg a bőrt, a környéki idegeket, és hát ugye az a nagyon durva, hogy nem gyógyuló sebeket okoz. Ez az egyik fontos mondani való, hogy nem gyógyuló sebek, mint ahogy mi is sokszor tapasztaljuk, hogy nem gyógyulnak a lelki sebeink. És mivel az idegeket is megtámadja, az érzés, az érzékelés sok tekintetben, sok helyen megszűnik, ezért a végtagok elvesztéséhez is vezethet ez a betegség. Ami érdekes, hogy ma azt mondják az orvosok, hogy az emberiség 95%-a nem érzékeny erre a betegségre. Ugye régebben azt hitték, hogy mindenki elkaphatja, ezért különítették el őket. Valójában 95%-nak megvan hozzá a kellő immunrendszere, hogy legyőzze ezt a baktériumot. És hát ami nagy előrelépés, hogy az elmúlt évtizedekben már gyógyítható ez a betegség antibiotikumok segítségével. Igaz, nem rövid ez a folyamat. Tehát nem úgy van, hogy megkaptuk a tüdőgyulladást, és akkor kigyógyítanak belőle pár hét alatt. Ez 2-10 évig terjed a gyógyulás. Hát ugye nagy dolog az antibiotikumok a felfedezése. Emlékszem még, amikor kezembe került Gróh Gyulának, régi teológiai tanárnak, akit én már nem is ismertem, az egyik jegyzete a lelki gondozásról, akkor abban írt arról, valamikor a 30-as, 40-es években, hogy hogyan kell lelki gondozni a végstádiumban lévő ilyen-olyan betegeket, és hát közben leírta azt, hogy például a hashártya gyulladásban szenvedő betegeket. Ami miért volt érzékeny számomra, mert ugye a feleségem is annak idején ebben a betegségben szenvedett, és akkor, hát mondom, 60 évvel ezelőtt ebből nem volt gyógyulás. Ugye azért gondoljunk bele, hogy hogy mennyi mindent adott Isten ennek az orvostudománynak, hogy még élhessünk. Én azt gondolom, hogy alig-alig lennénk itt jelen ebben a templomban. Én biztos nem lennék itt, hogyha nem tudna az orvostudomány segíteni, meg az egészségügy segíteni. Szóval, mert létrehozták a kliont, ezt a nagyon erős antibiotikumot, és ez igen, ez helyrehoz. Szóval, belekerül az embernek a szervezetébe egy baktérium, ami belülről pusztítja. Erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, a bűn, a testnek a dolgai. A bűn az, ami tönkretesz, belülről rothaszt, belülről szét cincálja, szilánkjaira szakítja az életünket. Tapasztaljuk ezt, hogy mennyire tönkre megy az életünk, darabnyira hullik. És azt mondja, hogy ez betegíti meg a testet. Hozzá kell tenni, hogy itt a test az nem csupán a materiális része az életünknek, hanem itt az egész embert érti rajta Pál, testet, lelket, szellemet. Tehát testileg, pszichikailag, mindenféle tekintetben megy szét az ember. És akkor mi az, ami gyógyít? Ugye antibiotikus kezelés, az antibiózisból származik ez a kifejezés. Régebben csak különböző gombák, meg nem tudom milyen élőlények által termelt nedveket nevezték antibiotikumnak, amelyek ugye nem kívánatos kórokozókat elpusztították. Később, és a kémiai úton előállított gyógyszert nem antibiotikumnak, hanem kemo valaminek nevezték, ezt nem tudtam megjegyezni ezt a nevet, de aztán leegyszerűsítették, és mindent most már antibiotikumnak nevezünk, ami megtámadja ezeket a nem kívánt kórokozókat, baktériumokat. Ugye az antibiózisnak, ugye az antibiózis szóból származik az antibiotikum, ez a szimbiózisnak az ellentéte, ugye a szimbiózis az, amikor két faj mindkettőjük számára kedvező feltételek között egymásnak tudnak segíteni, mondjuk vízilóvakat megszabadítja a férgektől mondjuk egy madárfaj. És az jó az a vízilónak is, a madárnak is jó, mert jól lakik. Az antibiózis, erről nem tanultunk biológiából, az antibiózis az ellentéte, amikor hátrányos két fajnak az együttélése az egyik faj számára, hát mondjuk ilyen a kullancs, amelyik ott van benne a macskában, vagy mint bármilyen más parazita, élősködő. Hát számunkra Jézus maga az antibiotikum, aki a halálával, az önfeláldozásával elpusztítja a testet, az egész embert, ami a bűn által megromlott, és a lélek által egy újat teremt. Ez egy nagyon nehéz dolog, amiről itt Pál apostol ír, hogy hát nem is képes a test megváltozni, nem tudja magát alávetni az Isten törvényének, ezért el kell, hogy pusztuljon. Hát ez nagyon nehéz. De a lélek egy új folyamatot indít el bennünk. És ez megint csak párhuzamban van ezzel a bizonyos lepra betegségével. Tudnélik, hogyha új élet indul el egy leprás anyában, ha egy magzat kezd el fejlődni benne, az nem kapja meg a lepra betegségét. A magzat nem fertőződik meg a leprával. Ez megint párhuzam nekünk, hogy igen, el kell, hogy pusztuljon a mi testünk, de a bennünk kezdődött új élet, amit a Szentlélek kezdett, nem pusztul el. Hát azt mondja Pál, ezzel kezdi az egészet, hogy akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, aki pedig a lélek szerint a lélek dolgaival. Nyilván az egész világ a test dolgaival törődik, testkultuszban élünk, hiszen állandóan a fényképeinkkel vagyunk elfoglalva. Mit tegyünk fel az internetre, hogyan nézzünk ki, mindenféle tetoválás, szemöldök tetoválás, meg körmözés, meg ez, meg tehát mindig minden e körül forog. A lélek dolgaival sokkal kevesebben, és sokkal kevesebbet törődünk. Pedig a test dolgai mind elpusztulnak, mind oda lesznek. Hát a hittanórákon ugye úgy szoktam ábrázolni a testet hármas felépítésben, hogy három koncentrikus kör a test, a külső, utána következik a psziché, a lélek, a legbelső, a pneuma, az Istentől kapott lelkünk. És szoktam hangsúlyozni azt, hogy éppen azért, mivel a legbensőbb részünk, az Istentől kapott lelkünk, ugye meghalt, mert elszakadtunk az Istentől, ezért ez rossz hatással van a pszichénkre, pszichés megbetegedéseket okoz. Az okozza a testi szomatikus betegségeket. És hogyha befogadjuk Jézust a szívünkbe, az nyilván jó hatással lesz. Tapasztalják ezt az emberek a pszichére, a testre is. Bár hozzá kell tenni azt, hogy vannak egyházak, gyülekezetek, amelyek túltolják ezt a kérdést, és azt hiszik, hogy most akkor mindenki meggyógyul, aki hisz, és elég jól hisz. Nem igaz. Viszont az igaz, hogyha elfogadjuk az evangéliumot, a bűnbocsánatot, a megváltást, akkor elkezdik bennünk egy új élet, és habár a pszichének is, a testnek is meg kell halnia, a Szentlélek által kezdett új élet megmarad. Az nem fertőződik meg a bűn által, mert az Istentől van. Az óember el fog pusztulni, az új ember megmarad. Az óember viaskodik az új ellen, beszél Pál az ó és új ember viaskodásáról, harcáról, de Isten lelkét nem pusztíthatja el. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ember születésétől fogva egy hiány lény, úgy, mint a lepránál, ugye hiányzik a megfelelő immunrendszer, a védekező képesség, és bármit kipróbálunk, bármit kísérletezünk, hogy teljesebb legyen az életünk, nem leszünk teljesebbek, nem sikerül. Az ember mindig biztatja önmagát, hogy talán, hogyha oda eljutok, ezt megszerzem, talán, hogyha ez sikerül, akkor majd teljesebb lesz az életem. És nem tudja az ember megtenni. Mit szoktunk mondani? Nyugodtan vigyék vissza a kisbabát. Nem baj. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a remény hal meg utoljára, és van olyan, ugye ez a legnehezebb, amikor a remény, az emberi reményünk meghal. Mert ilyen van. Mit szoktunk énekelni? Most énekeltük a temetésen is. Ugye a légy csendes szívvel, légy békével. Azt mondja, hogy ha minden elhagy e világban, mivel magad biztathatnád, atyád minden nyomorúságban vigasztalást és erőt ad. Hát ez az, amikor már nincs mivel biztassam magamat. Minden elhagy, amivel biztathatnám. És valószínű, hogy el is kell jutni idáig, hogy az embert elhagyja minden emberi biztatás, és hogy végre út nyíljon az isteni remény felé, ami viszont nem fog meghalni, nem fertőzheti meg a bűn. Milyen óriási örömhír az, hogy akkor is van remény számunkra, hogyha nincs remény. Vergilius, nyilván, mint pogány költő, ugye emberi reményről szól. Azt mondja, éj az új lehetőséggel, gyermek, és így juss fel a csillagokig. És hát ma a technika fejlődésével új lendületet kap az ember, hogy hát, ugye sikerül. Hát, hogyha megint sikerül betömködni ezeket a hiányokat, amik az életünkben vannak. Hát, hogyha a technika tudománya megoldja ezeket a dolgokat. Hát most itt van a mesterséges intelligencia. Meg tudnak jeleníteni bennünket, és a szájunkba tudnak adni, amit akarnak. Hová fog ez vezetni? A megtévesztés szerintem nagyon-nagyon előre fog törni. Hiába van a káprázatos fejlődés, egymás ellen használjuk. Hát hányszor emlékszem még néhány évvel ezelőtt is, amikor mondjuk a nemzeti összetartozás napján, vagy valamilyen ünnepségen beszédet mond valakit, hányszor elmondjuk, hogy soha többet háborút. És nem hiszik el az emberek, hogy az ember ugyanolyan gonosz, aljas maradt. Soha nem lesz olyan, hogy nem egymás lövik, és sőt, nem használják ki egyes népek, nemzetek, hogy a másik nép pusztuljon, hogy a másik ellen harcoljon. Hogy az ő érdekeit képviselje. Hihetetlen gonoszság és aljasság. Szóval hiába a káprázatos fejlődés, egymás ellen harcoljuk és használjuk, és ez nem visz sehová. Na hát Váci Mihály nagyon jó megfogalmazta ezt. Azt mondja, valami nincs sehol. Valami hiányzik minden ölelésből. Minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménygetsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. Valahol itt van a magyarázata annak, hogy amikor megkérdezik tőlünk, hogy te boldog vagy, vagy te meg vagy elégedve, hogy igen, többé, kevésbé, de úgy érezzük, hogy nem mondhatjuk rá azt, hogy teljesen meg vagyunk elégedve. Mert pont a teljesség nincsen meg. Hát állandóan a hiányt érezzük. Hiány lények vagyunk. Mert a teljesség, hát az nem más, mint az Isten. Más teljesség nincsen. Aki más teljességben hisz, viszont az, hogy vágyunk a teljességre, az arról szól, hogy van teljesség. Hiszen nem tudunk vágyni olyasmire, ami nincsen. Mindig arra vágyunk, ami van. Mivel vágyunk az örök életre, vágyunk az Istenre, van örök élet, van Isten. Az ember nem tud kitalálni olyat, ami nincsen. Egyetlen dolgot kell tenni, ugye azt mondja Pál, hogy itt, amikor itt van ez a test és lélek vihaskodása, hogy a léleknek kell elsőbséget tulajdonítani. Ugye vannak ilyen kényes igék, amelyek ezt fogalmazzák meg, hogy mindig az Istennek, mindig Jézusnak kell elsőbséget biztosítani. Talán az egyik legmegosztóbb ige az a Lukás 14:26, ahol azt mondja Jézus, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És ez szerintem még akkor is nagyon megosztó ige, hogyha megmagyarázzuk, hogy itt nem gyűlöletről van szó. hanem a sorrendiségről. Hogy első legyen, előzze meg a családi kapcsolatainkat, az Istennel való kapcsolat. Fú, de durván reagálna egy-egy férj, vagy esetleg feleség, hogyha ezt hallaná. Mert ugye a család, hát most már családra nagyon, annál inkább nagyobb hangsúlyt tesz, hogy mindig inkább romokban hever. Ugye most már van házasság, hát mindenféle dolog, mert egyszerűen meg kell menteni, ami még menthető az életünkből, ami már szilánkja, hogy az szakad szét. Szóval, hogy a keresztény család ideája különösen is óriási, fontos üzenetté vált a mai világba. Valaki így nevezte, hogy indirekt evangélium a keresztény családnak az ideája, holott tudjuk, hogy nincsen ideális. Sehol nincsen olyan. Nagyon váratlan és támadó ez a jézusi üzenet, mert itt arról van szó, hogy nem a jó család a végső cél, persze hát mindenki ezt szeretné, és nagyon fontos, hogy legyen egy jó családi hátterünk, és egy jó családi bázisunk. Ez hihetetlenül fontos egyébként mindenféle tekintetben, de nem ez a végső cél, hanem a Krisztus kapcsolat, ha a Krisztus kapcsolattal mérjük, hogy a Krisztus kapcsolat meg kell, hogy előzze. Fontosabb. Pedig hát igazából én azt tapasztalom, hogy soha nem a Krisztus kapcsolatot részesítették előnybe az emberek, hanem mindig a családot. Tehát, hogyha arról volt szó, hogy a család azt mondta, hogy ne menjél, fiam, vagy ne menjél anya templomba, akkor nem ment az anya a templomba. Mert ő akkor inkább feláldozta magát a családjának, hogy otthon főzzön, meg hogy eleget tegyen a férje kívánságainak. És aztán megmentette ez a családot? És akkor nem mentette meg a családot. Tehát ő meghozta az áldozatot a családnak, nem Jézusnak. És nem mentette meg. Hát nem véletlenül beszél a Szentírás, hogy hát az Istennek vigyünk áldozatot. Ha az Istennek viszünk áldozatot, ő viszont áldást fog adni a családnak. Tehát ez így működik. Fordítva nem. Szóval vannak ilyen kényes, megosztó igék, váratlan és támadó lehet egy ilyen jézusi üzenet, és nyilván kiveri a biztosítékot a családokban. Na de hát ez a megtartó erő. És gondoljunk bele, hogy milyen vigasztaló erő ez az üzenet, hogy lehet a Krisztus kapcsolat első szemben a családtagokkal. Milyen biztató erő lehet azok számára, akiknek nem sikerült a család életük. Akiknek nem az ideál szerint alakult a családi életük. Azoknak lejön ebből az, hogy szomorú vagyok, hogy nem sikerült a családi életem, de megtalálhattam az első kapcsolatot. Úgy értem, az elsődleges kapcsolatot. A Jézussal való kapcsolatot. Ami az életben a döntő, és ami megmarad az életben. Befejezésül, ugye ez a kegyelemnek, ugye a léleknek az ajándéka. Ez a kegyelem a lélek által olyan, mint egy kondicionált test. Ugye mondtam, hogy persze, hát testkultuszban élünk, de azért lehet ez jó is egyébként, mondjuk egy testedzés, hogyha az arra indít bennünket, hogy na, ahogyan ezt edzük a testünket, nem törődünk a fájdalommal, nem törődünk azzal, hogy most itt húzódik, ott húzódik, hanem csináljuk, tesszük a dolgunkat, akkor lelkileg is ez erősíthet, hogy na akkor lelkileg is így legyen. És fordítva, ha lelkileg kitartunk, az segíthet abban, hogy kitartóan fussunk mondjuk. A kettő összefügg egymással, nem véletlenül, ugye mondták, hogy épp testben épp élek, pontosabban, hogy imádkoznunk kell azért, hogy épp testben épp élet legyen, így van pontosan az idézet. Tehát, hogy a kondicionált test, igen, ha nem teszek érte naponta, hogy fejlődjön, erősödjön, akkor kiesem a rendszerből. Gondoljuk csak el, ha futunk egy évig rendszeresen, és utána egy évig csak gyors éttermi ételeken élünk, akkor vajon a második év végén le tudjuk futni ugyanazt a távot, mint amelyet az első évben képesek voltunk? Egyértelmű, hogy nem. Pál ezt hangsúlyozza. Kell a folyamatos kondíció, vagy ahogyan az edző tervekben is olvashatjuk, és a Scorpions énekelte, no pain, no gain. Milyen jól tudja ez a Scorpions? Ha nincs fájdalom, akkor nincs győzelem. Hát ezt a mai ember már megint nem érti. Egyre többször mondják, hogy nem szabad túlterhelni a gyerekeket, és gondolnak itt ilyesmire, hogy nem kell már megtanulniuk rendesen írni, mert hát van billentyűzet. Nem kell megtanulni a matematikát, mert hát nem matematikus lesz. És nem érti már a mai ember némelyike, nem azért kell csinálni bizonyos dolgokat, mert azt feltétlenül használni fogja. Gyakorolni kell. Mondjuk a motorikus mozgás. Vagy mondjuk a kreativitást. A kombinációs készséget. Tehát edzeni nem azért edz az a sportoló, mert neki a versenyen felüléseket kell csinálni. Hát ez butaság. Azért, mert a felülés által edzett izmok segítik hozzá majd a győzelemhez. Tehát nem azért kell tanulni a matematikát. Na de ezt nem folytatom, ez egy következő prédikációnak a témája lesz. Tehát nincs félelem, nincs fájdalom, akkor nincs győzelem. Teher alatt nő a pálma. A hit pedig sokszor fájdalmak, életküzdelmek útján nő és fejlődik. A másik fontos dolog a lelki kondíció mellett a hálaadás, gondolj megint a visszatért leprásra. Az ajándékot már megkaptuk húsvét hajnalban, amikor az üres sírból áradt ki az evangélium. Nem volt ott, mert feltámadt nekünk. A folyamatos lelki karbantartást csak ez viheti előrébb. Hála a megváltónk iránt, aki halott testet élővé, a véges életet végtelenné, az időt időtlenné tette, aki annyira szeretett, hogy elkészítette azt az utat, amelyen járva a hívő keresztény ember halált nem lát soha. Hála érte, és hála legyen Pál apostolnak, hogy felhívja a figyelmünket erre a két fontos dologra. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, megváltó Urunk, hogy Te vagy a mi életünkre a gyógy ír. Te vagy a lelki antibiotikum, de talán még azt is lehetne mondani, hogy a probiotikum is, ami az életért van, hiszen Te táplálod, erősíted a bennünk megszületett új életet. Nem csak a bűn és a bűn rontása ellen vagy, hanem az új élet épülése mellett. Köszönjük neked ezeket a párhuzamokat, amelyekből megértjük, jobban közelebb kerülünk az élet dolgaihoz. Közelebb kerülünk hozzád, az élet titkához. Köszönjük neked, hogy Te azért jöttél, hogy megmentsél bennünket, és habár a test elpusztul, de az új élet, amit Te adtál nekünk a Szentlélek által, napról napra erősödhet, nem csak, hogy fájdalmak árán, hanem éppen a fájdalmak, a nehézségek miatt. Amen.